fenntartani a látszatot borzasztóan nagy erőfeszítést igényel. És közben észre sem veszed, hogy miközben fenntartod ezt a látszatot, közben frusztráltá válsz, haragossá válsz, dühössé válsz, mert fenntartani a látszatot óriási erőfeszítést igényel. És miközben fenntartod a látszatot, talán észre sem veszed, hogy eközben szépen lassan a látszat fenntartásába szépen lassan belepusztulsz te magad is, és a környezeted is. Ezért szörnyű dolog a képmutatás. Még akkor is, hogyha egyébként úgy tűnik, hogy mindig mosolyog az ember. A képmutatás témáját szeretném körbejárni ezen a mai délelőttön. A farizeusok olyan borzasztóan kemény üzenettel szembesültek, hogy hát ha ma megállna itt Jézus, és ezt az igehirdetését elmondaná itt nekünk, akkor lehet, hogy néhányan azt mondanák, hogy jövő héten én nem jövök ilyen helyre. Lehet, hogy néhányan azt mondanátok, hogy fú, hát én ezt nem bírom még hallgatni sem, hogy valaki így beszéljen velem, és szépen lassan szivárognának ki az emberek a teremből. Márpedig Jézus ezt az ige hirdetését mondta el, egy olyan embercsoportnak, akik nagyon sokan voltak. Farizeusokból és írástudókból nem egy-ketten voltak, ez egy óriási csoportja volt a zsidóságnak. Miért beszél velük Jézus ennyire keményen? Meszelt sírok, tányérok és poharak, amikre rá van ragadva az odamaradt kajamaradék, ilyenek vagytok ti. Undorítók vagytok, mert képmutatók vagytok. Ez volt az üzenetének a lényege. Miért beszél ennyire keményen? Azért, mert az ember azokkal szemben mer a legkeményebb lenni, akik a legfontosabbak a számára. Azokkal szemben engedünk meg magunknak keménységet, akiket fontosnak tartunk, akiket szeretünk. Gondoljátok meg ennek az ellenkezőjét. Ha valakivel közömbös vagy, azzal nem fogsz keményen beszélni. Igaz, hogy szépen se fogsz vele beszélni, bátorítólag sem fogsz vele beszélni, de keményen sem. Ebből a jézusi igehirdetésből tehát világosan kikövetkeztethetjük, hogy Jézus nagyon szerette a farizeusokat. Jézus, ha valakivel igazán szót tudott érteni, vagy szót akart volna érteni, azok a farizeusok voltak. A farizeusok csoportja a babiloni fogság után hazatértekből alakult, legelkötelezettebb emberekből állt valaha. Amikor Isten népe hazatért a babiloni fogság 70 évéből, akkor azzal a szándékkal tértek haza, hogy megváltoztatjuk a szívünket. Nem csak a cselekedeteinket, hanem a szívünket is, hogy ne járjunk úgy, mint az atyáink. Hogy ne kelljen átélnünk azt, mint az elődeinknek, hogy Isten egyszer csak a türelmének a végén ránk árasztja a haragját. Hogy ezt ne kelljen átélnünk, ezért mi odaszánjuk magunkat, meg akarjuk őt ismerni, és végtelenül elkötelezett keresztények leszünk. Persze nem keresztények, hanem zsidók. Tehát, hogy végtelenül elkötelezettek leszünk az Úr munkája iránt. Hát ezért beszél velük Jézus ilyen keményen. Mert fontosak a számára. Mert egy valamire való farizeus keresztül kasul ismerte a Bibliát. Egy valamire való farizeus pontosan tudta, hogy a törvényben mi és hogyan szerepel. És annak idején, amikor a farizeusi mozgalom elindult, akkor komolyan is vették azt, hogy mindazt, amit teszünk, a törvénytanulás, az imádság, a böjtölés, a virrasztás, minden, amit teszünk, az azért fogjuk tenni, hogy közelebb kerüljünk a mi Istenünkhöz. Csak aztán, ahogy teltek múltak az évek, és szépen lassan az évszázadok is, ez a mozgalom a képmutatásnak a megcsontosodott csapatává vált. És Jézus ébrezgetni akarja őket. Jézus fel akarja őket ébreszteni, hogy ti lehetnétek a szellemi elit. Ti lehetnétek azok a legfantasztikusabb emberek, akik a legjobban ismerik Istent. Minden esélyetek meg lenne rá. De közel sem vagytok ahhoz, hogy bárki számára példa legyetek. Sőt, hát egyenesen azt olvassuk néhány versek korábban, hogy bezárjátok a mennyek országa ajtaját az emberek előtt. Értitek ezt? Hát mekkora különbség, hogy ti lehetnétek azok, akik bevezetitek őket a mennyekbe, és ehelyett a cselekedeteitek miatt kizárjátok őket onnan, és sőt, tovább megy Jézus, azt mondja, hogy a gyehenna fiává teszitek őket. Tehát azt mondja Jézus, hogy ahelyett, hogy az embereket segítenétek Istenhez közelebb jutni mindazzal, a képességgel, tudással, ami nálatok felhalmozódott, ahelyett nem, hogy a menny felé vezetitek őket, hanem a pokorra juttatjátok őket. Tehát ez a lehető legkeményebb beszéd. Miért? Azért, mert Jézus helyre akarja állítani őket. Bár láthatóan kicsi rá az esély, de a cél az ez. A farizeus szó egyébként annyit jelent, mint leválasztott, levált, kiválasztott, külön választott. És kezdetben nem maguk kezdték így nevezni magukat, hanem akik látták őket a környezetükben, azt mondták, hogy ők valami olyanok, akik mások. Valaki olyanok, akik elkülönülnek, mert annyira komolyan veszik Istent. És mégis leginkább nekik kell beszélni a képmutatás szomorúságáról és veszélyéről. Nincs szükséged maszkra. Még akkor sincs, hogyha úgy érzed, hogy ez a maszk, ez az állarc biztonságot jelent a számodra. Mert a legtöbben nem szánt szándékkal, nem direkt gonoszságból válunk képmutatóvá. És azt hiszem, hogy ez a jelenség olyan, amivel kapcsolatban nyugodtan fogalmazhatok többes szám első szemében. A képmutatás jelensége mindig és mindannyiunkat elér, csak különböző mélységben és változatokban. Az, hogy valaki direkt váljon képmutatóvá, az talán a köreinkben leginkább kevesebbszer fordul elő. Az, hogy valaki valamilyen célzott szándékkal, mondjuk hatalom érdekében, pozíció érdekében, vagy elismerés érdekében váljon képmutatóvá, talán annyira nem jellemző itt a köreinkben. Hála Istennek! A gyülekezetünkre ez az attitűd alapvetően nem jellemző. A másik oldala viszont annál inkább, amikor valaki belesodródik a képmutatásba. Mert hogy a képmutatás megvakít. A képmutatás megvakít. Nézzétek, mit olvastunk. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. A képmutatás megvakít, mert a maszkoknak, az állarcoknak a természete az az, hogy elkezdenek ráragadni az arcodra és a személyiségedre. Azoknak az állarcoknak, amiket folyamatosan újra és újra felveszünk, az a természete, hogy felveszed, és hozzáidomul az arcodhoz. Mert ezek a maszkok és állarcok valamilyen pszichés szükséget elégítenek ki. Valamilyen hiányt töltünk be mindannyian ezeknek a maszkoknak a viselésével. Egy belső szükség hiányát elégíti ki az, amikor felveszel egy állarcot, csak aztán minél kényelmesebben érzed magad ebben az állarcban, mert úgy tűnik, hogy betölti ezt a szükségedet, annál kevésbé akaródzik levenni, annál jobban hozzád tapad az arcodhoz, és észre sem veszed, hogy ez rád ragad, és később megvakít a szó szoros értelmében. Mondok néhány ilyen pszichés szükséget. Megfelelési kényszer. Hányan vagyunk úgy, akik azért veszünk fel valamilyen maszkot, mert azon a helyen, abban a csoportban, azon a munkahelyen, abban a környezetben, ahol vagyunk, ha nem öltjük magunkra azt az állarcot, akkor nem fognak elfogadni. Nem fognak tisztelni bennünket, nem fognak elismerni bennünket, nem látják meg, hogy milyen nagyszerűek vagyunk mi, ezért aztán mutatunk egy képet, ami nem mi vagyunk. A megfelelési kényszer, mint belső pszichés szükséglet kitermeli a maga képmutató állarcát. Aztán kisebb rendűségi komplexus. Nem egyszer tapasztaltam azt, hogy a legnagyobb mellényű emberek valahogy a végén kiderült, hogy igazából belül ilyen kicsinek érzik magukat. És az az állarc, amit felvesznek, vagy az a nagy mellény, az pontosan arra szolgál, hogy a saját belső frusztrációjukat kompenzálja. Hogy nagynak tűnjenek, hogy ha ekkora állarcot veszek fel magam elé, akkor csak látni fogják már, hogy nem is vagyok kicsi. Igaz? A kisebb rendőrségi komplexus hányunkat nyomasztja ebben a pillanatban is. Hogy ahhoz, hogy igazán nagy legyek, hogy fajsúlyos legyek, hogy úgy tekintsenek rám, mint akit érdemes komolyan venni és elismerni, ahhoz föl kell vennem a saját magam állarcát, de az legyen legalább ekkora. Vagy a csoportnyomás. Bekerülsz egy csoportba, és mindenki egyforma állarcot hord. És hirtelen elkezdesz a zsebedben tapogatózni, és én hol hagytam? Hol hagytam azt az állarcot, amit ebben a csoportban fel kell venni? Ismerős? Iskola, egyetem, munkahely, szabadidős tevékenységek, némelyeknél lehet, hogy a család ilyen. Hogy amikor találkozunk, akkor mindenki szépen előveszi a saját kis maszkját, felölti, és onnantól kezdve pontosan tudja mindenki, hogy hogyan kell viselkedni. És amikor nem tudod, hogy kell, vagy milyen állarc az, amit itt föl kell venni, akkor borzasztó idegesítő. Mert a csoportnyomásnak óriási ereje van. Hát nézzétek, a csoportnyomásnak akkora ereje van, hogy a legnagyobb formátumú Isten szolgák, apostolok is belekeveredtek ebbe. Galata levél 2. fejezet 11-13. Versében ezt olvassuk. Ezt kérem most kivetíteni. Galata 2.11-től. Pál apostol írja a következő sorokat. Amikor pedig Kéfás, vagyis Péter, Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett, vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. Figyelitek, hogy milyen nevek záporoznak itt? Péter, az első számú apostol, rád építem fel az egyházamat, jó? Péter. Jakab, a másik, küldött. És Barnabás, aki mellé kezdetben még Pál apostolt, és oda rendelte az antiochiai gyülekezet, hogy tőle tanuljon, hogy hogyan kell szolgálni. És amikor egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy csoportba kerülnek, mi vagyunk a zsidó származású hívők, és elkezdenek beszélgetni egy kellemes vacsora közben egymással, akkor egy embernek a képmutató magatartása olyan erővel bírhat, hogy ez a csoportnyomás, ez egy sodró áradathoz hasonlít Pál szerint. Mert azt mondja, hogy az ő képmutatásuk olyan erős volt, hogy amikor még Péter is csatlakozott ehhez a csoporthoz, és elkülönült egy egyébként vélhetően gyülekezeti közös vacsora alkalmával, kialakult a kis zsidó származásúaknak az asztala, akkor ez olyan erővel hatott, hogy még Barnabás Pál apostolnak a közvetlen munkatársa is belesodródott ebbe. Úgyhogy a képmutatásnak félelmetesen nagy ereje van, és nem véletlenül használja Pál apostol ezt a kifejezést, hogy belesodródott. A gyülekezetünk egy nagy csoport. Így tehát jellemzővé válhat ránk a csoport nyomásnak a kialakulása. Ez nagyon sok mindenben tükröződhet. Még akkor is, hogyha mi az alapértékeink szerint, a gondolkodásmódunk szerint, a szívünk szerint nem akarunk ennek helyt adni. De ez egy olyan dinamika, amit nem mindig lehet tudatosan irányítani. Azt azonban lehet nagyon tudatosan irányítani, hogy önmagaddal szemben megengeded-e, hogy a csoportnyomás végül képmutatást eredményezzen az életedben. Mert ezért te vagy a felelős. Nem véletlenül tartottam a magam elé ezt az állarcot, ezt a maszkot. Mert mindenki szeretne mindig ilyen vigyori embereket látni, nem? És megvannak azok a sztereotípiáink, hogy kinek kell állandóan mosolyogni. Igaz? Hát egy lelkipásztortól azért mégiscsak azt várjuk, hogy az legalább mindig mosolyogjon. Ha én nem is vagyok közel Istenhez, a lelkipásztor legyen. Helyettem is legyen. Az mosolyogjon. És persze, ez egy rendkívül összetett kérdés, és én alapvetően egy vidám természetű ember vagyok, de nagyon szomorú lennék, hogyha ezen a helyen, itt közöttetek, a mi nagy családunkban soha nem lehetnék szomorú. Hogyha itt soha nem vállalhatnám fel, hogy figyeljetek, most nehéz időszakot élünk. Hogyha mindig azt az állarcot kellene felvennem, hogy én jól vagyok. Tényleg jól vagyok. Higgyétek el, jól vagyok. Még mindig. És amikor már csorognak a könnyei, de fenn kell tartani a látszatot, na az a képmutatás. Amikor ráragad ez az arcodra, és úgy érzed, hogy igazából már szabadulnál tőle, de nem megy. Mert valamilyen vélt vagy valós elvárás nem engedi, hogy szabadulj ettől. Na most, hogyha Jézus ilyen végtelenül keményen beszél a farizeusokkal, akkor azt hiszem, hogy az ő nyomán nyugodtan kijelenthetjük, hogy Isten népe nem engedheti meg maga között a képmutatást. Nem engedhetjük meg, és ez a közös felelősségünk, a tietek is, meg az enyém is. Hogyha érzed, hogy kezd rád ragadni a maszk, és nem bírsz tőle szabadulni, akkor keres valakit a gyülekezetből, és ettől nagyszerűek a házi csoportok, hogy nem 110 ember közül kell választani, csak 10 ember közül, és mondhatod neki azt, hogy figyelj testvérem, nem bírom tovább, gyere imádkozz, értem. Mert a munkahelyemen, a családomban, vagy akár itt a gyülekezetben úgy érzem, hogy kezd rám ragadni ez a maszk, hogy nem önmagam vagyok, de neked nem kell más embernek lenned. Te lehetsz az, aki vagy. Megkülönböztet a lélektan úgynevezett külső és belső kontrollos embereket. Hát a farizeusok Jézus példája alapján, ahogyan lefesti őket, ők tipikusan a külső kontrollos emberek csoportja voltak. Mit jelent ez a két fogalom? A belső kontrollos embernek van egy szilárd belső iránytűje, a saját identitása, ami az élet minden helyzetében, minden szituációban, az élet minden szakaszában segít neki eligazodni és jó döntést hozni. Ezek a belső kontrollos emberek. A külső kontrollos emberek azok, akik másoknak a véleménye, támogatása, hozzászólása nélkül nem tudják összerakni a saját személyiségüket. Mindig valamilyen deficit lesz bennük. Akik azt mondják, hogy hát én azért vagyok ilyen, mert ő meg ő ezt tette velem, ezt meg ezt mondta nekem. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy állandóan azt fogod érezni, hogyha külső kontrollos ember vagy, hogy nem érzed jól önmagadat a bőrödben. Hogyha valaki nem ismeri el, hogy te milyen vagy, hogyha valaki nem ad állandóan ilyen visszajelző impulzusokat, akkor azt fogod érezni, hogy te értéktelen vagy, kevés vagy, hiányos vagy. Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy nektek megadta Isten a lehetőséget. Nektek kellene a legjobban tudni, hogy hogyan szilárdulhat meg a belsőtök. Nektek kellene a legjobban tudni, hogy milyen hatalmas a ti istenetek, akihez jöhettek, és hogyha hozzájöttök, akkor szilárdak lesztek belülről. Stabilak és megingathatatlanok. És hogyha ilyen belső kontrollos emberré válsz, akkor a képmutatás, a maszk nem tud rád ragadni. Mert nincs rá szükséged. Nincs rá szükséged. Mert nem fogod azt érezni, hogy fel kell vennem ezt, hogy elismerjenek. Fel kell vennem ezt, hogy jó legyek, hogy több legyek. És amikor néha meg-meg kísért ez, és fölvennéd, akkor nem ragad rád. Lehullik. A képmutatás szava egyébként a görögben a színjátszás szava. Amikor Jézus azt mondja, hogy ti képmutatók vagytok, akkor a szó szoros értelmében azt mondja az akkori hallgatóságnak, hogy olyanok vagytok, mint a görög színházban a színészek. A görög színházban az akkori színészek ehhez hasonló maszkokat, állarcokat viseltek. Ti is biztos láttatok már olyan falfestményeket, vagy könyvekben képeket, ahol ezeket az ókori görög színházakat mutatják be. Ugye volt egy jó vastag fogantyúja ezeknek a maszkoknak, és eltúlzott emberi érzelmeket jelenítettek meg velük. Volt nagyon mosolygós állarc, mint ez, meg volt nagyon szomorú állarc, meg volt fintorgó állarc, tehát ezek a nagyon eltúlzott emberi alapérzelmek. Miért? Hát azért, mert képzeljétek magatok elé a több száz fős nagy, mondjuk efezusi teátrumot, hangosítás és kivetítés nélkül. Hát ott, hogyha valaki a legfelső sorban ült, akkor az, annak esélyesen volt látni, hogy melyik színésznek mit tükröződik az arcán. Ezért aztán ezekkel az állarcokkal illusztrálták, hogy melyik karakter milyen érzelmi állapotban van. Amikor tehát Jézus a képmutatásról beszél, akkor azt mondja, hogy ilyenek vagytok. Ott van előttetek a maszk, de nem lehet tudni, hogy belül mi van. És ez tragédia. És ezért figyeljétek meg, milyen hasonlatokat használ Jézus. Mindegyik arról szól, hogy van egy külső, és van egy belső. A tálnak és a pohárnak van külseje, és van belseje. A sírnak van külseje, és van belseje. A te személyiségednek van egy külső megjelenése, és van egy bensőd. És azt mondja, hogy ez a benső legyen szilárd. Fakadjon Istenből, és akkor nem lesz szükséged a képmutatásra. Egyébként magyarul az őszinte szavunk rendkívül érdekes és tanulságos. Tudjátok, hogy mit jelent az őszinte? Az, aki az ön színét mutatja. Önmagának a színét mutatja, és ugye egy kis segítség a levélnek is, biológia órán tanultuk, hogy van színe, és van fonákja. Amikor tehát őszinte vagy, akkor nem a fonákját mutatod önmagadnak, hanem a színét, azt, aki te valójában magad vagy. Akinek tehát a belseje szilárd, mert Istenben gyökerezik, az nem fogja érezni a képmutatásnak a szükségét. Hát ezért írtam azt az első pontban, hogy nincs szükséged maszkra. Bármit is tükrözzön az arcod, szebb vagy, mint az állarc. Ez annyira csodálatos, és így megyünk tovább. Bármit is tükrözzön az arcod, hogyha nagyon nagy örömöd van, örülünk veled. Ha nagyon nagy szomorúságod van, együtt fogunk sírni veled, mert ezt tanuljuk a mi Istenünktől. Ha félelmet tükröz az arcod, akkor gyere, és szeretnénk segíteni. Hogyha csüggedést, kétséget, vagy esetleg undort tükröz az arcod, mert olyan helyzetben vagy, akkor gyere, és szeretnénk úgy együtt lenni veled, amit éppen az arcod tükröz, mert Isten teremtményeként bármit is tükrözön az arcod, te gyönyörűbb vagy, mint az állarc, amit felveszel. Sokkal szebb. A vigyori mindig mosolygósnál még a csüggedő, az elfáradt, a meggyötört arc is szebb Isten szemében, mint az állarc, amit felveszel. És tudjátok, hogy miért? Ezt vastagon húzzátok alá, írd fel a papírodra. A képmutatás megakadályozza Istent abban, hogy helyreállítson. És ez a képmutatás tragédiája. A képmutatás megakadályozza Istent abban, hogy jöjjön és helyreállítson. Mert amíg te fenntartod a látszatot, addig nem adsz önmagadhoz jogot Istennek, hogy helyreállítson. Hát ez volt a farizeusok legnagyobb problémája. Hogy lehet, hogy belül nagyon jól tudták, hogy igaza van Jézusnak. Tele vagyunk halálos méreggel. Mérgezzük magunk körül az embereket. Szerintetek hány farizeus lehetett úgy, hogy amikor ezt hallotta Jézustól, akkor azt mondta, hogy most lelepleződtem. Tényleg ilyen vagyok. A fenébe. Évek óta küszködök ezzel, és most ez a fickó rátapintott a lényegre. És lehet, hogy hazament, és ott zokogott Isten előtt. Farizeusok is tértek meg, ugye? Nikodémus is egy ilyen volt. Arimátiai József is egy ilyen volt. Hallgatták Jézust, és felismerték, hogy Uram, Atyám, én a legjobbat akartam, és az ellenkezője jött ki belőle. Mert tudjátok, amikor fenntartod a látszatot hosszan, 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 akkor az a bensődet tönkre teszi, szétzúzza, elpusztít belülről. És ez haragot szül. Mert azt fogod érezni, hogy ha én fenntartom, ha én megfeszítem magam, és mindenki láthatja rajtam, hogy én vagyok a legjobb hívő, akkor ő miért nem csinálja? És így aztán a képmutatás az törvénykezést és versengést is szül. Mert azt érzik az emberek, hogy ha én ennyi energiát beleteszek, hogy jó hívő legyek, akkor ne mondd nekem, hogy te nem vagy erre képes, vagy nem akarod. Csak hogy ezt a farizeusoktól senki nem kérte. Isten nem kérte ezt tőlük. Oké. Miért mondom azt, hogy nincs szükséged a maszkra? Azért, mert hogyha maszkot hordasz, lemaradsz arról a csodáról, akivé Isten teremtett. És így a vége felé ezt szeretném, hogy elvigyétek fő központi üzenetként. Isten csodálatossá teremtett téged. Isten csodálatosnak tart téged most is. Nincs szükséged a maszkra. Ne maradj le arról, akivé Isten teremtett téged. Mert minél tovább tartod fent a látszatot, annál több ideig maradsz le arról a csodáról, aki te magad valójában vagy. Ez a képmutatás tragikuma. Ha pedig el tudod fogadni önmagadat, akkor el fogsz tudni fogadni másokat is. Csak úgy tudja a gyülekezetünk megvalósítani a küldetését, hogyha csupa-csupa önmagát elfogadó emberből áll. Mert hogyha sok önmagát el nem fogadó, magával haragban lévő, frusztrált emberből áll a mi gyülekezetünk, azt az emberek messziről kiszagolják. Hogyha itt karót nyelt, szép ruhába öltözött, karót nyelt képmutatókkal találkoznak, következő alkalommal nem fognak bejönni. Hiába vagyok felöltözve szépen, hiába vagy felöltözve szépen, nem lesz vonzó. Mert a külső nem tudja hosszú távon elfedni, hogy mi van belül. Ezt olvastuk. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Képmutatás, törvényszegés. A következő igeversekben azt mondja Jézus, hogy tele vagytok rablásvágyjal és féktelenséggel. Olyan érdekes ez, nem? Hogy miért pont ezekkel jellemzi őket? A törvényszegést azt értjük, a képmutatást értjük. A rablásvágy, az, hogy adjatok még nekem, ez jellemezte a farizeusokat. Adjatok még nekem hatalmat, adjatok még nekem pozíciót, adjatok még nekem elismerést, erősítsetek meg engem abban, hogy jól csinálom a dolgomat, mert hogyha nem, összeszakadok, mert belül nincsen semmi. Mi van belül? Halott csontok, undorító. Képzeld el, hogy amikor egy képmutató emberrel találkozol, akkor azt kockáztatod, hogy mész az utcán, hopp, beszakadsz egy gödörbe, és ott vagy, hogy halott csontok vesznek körül. Fú, hát senki nem akar olyan helyen lenni, ahol csontok veszik körül. Koponyák, lábszárak, bordák. Ha még nem olyan régi a sír, akkor lehet, hogy még talán néhány foszladozó testrész is. Na most választhatunk, milyen gyülekezetet akarunk építeni. Gyertek a Trinitybe! Bármikor beszakadhat alattatok. Nyilván nem, ugye? Hát blőd, hát blödség. Hát ilyen gyülekezetet senki nem akar építeni. Mi sem. Belül tehát a képmutatás nyomán egyre nagyobb lesz a tátongó űr, és egyre inkább nő a feszültség benned. Márpedig fenntartani a látszatot nincs rá szükség. Nincs rá szükség. Ezen a helyen, a találkozások helyén lehetőséged van találkozni önmagaddal. Az igazi önmagaddal, aki te Isten szemében vagy. Nézzétek, a 139. Zsoltár jól ismert igeverse így hangzik. Magasztallak, hogy olyan megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Ez egy másik fordítás, amiből olvastam. Ezért van némi eltérés, de figyeljétek ezt. Magasztallak, hogy olyan megrendítően csodálatos lettem. Ez nagyon közel áll az eredeti héberhez. Megrendítően. Ránk néz Isten, és azt mondja, hogy wow, ez egy prototípus. Gondoltál már így magadra? Mindannyian prototípusok vagyunk. Nincs belőlünk még egy. Egyszeri, megismételhetetlen és különleges emberek vagyunk mindannyian. Nincs szükségünk álarcokra, maszkokra, hogy elfedjük azt, akiben Isten gyönyörködik. Dávid, az Isten szíve szerint való férfi, és ezzel a végére is érünk. Hát ő valahogy olyan ember volt, aki minthogyha a mélységes mélyen meg lett volna győződve arról, hogy engem az Isten szeret. De nem, hogy szeret, hanem, hogy én vagyok a kedvence. Dávid meg volt győződve arról, ez tükröződik a Zsoltárokból, meg volt győződve arról, hogy én vagyok az Isten kedvence. Hogy veletek mi van, azt nem tudom. De én, mondja Dávid, én a kedvence vagyok az Istennek, az biztos. És nézzétek, hogy Isten ezt a szívet hogy megáldotta. Pedig voltak azért Dávid életében is nagy kanyarok, igaz? Volt olyan, amire Dávid sem volt büszke. Nagyon nem volt büszke, végigkísérte az egész életét a Becsabé sztori. Bánta is, nagyon-nagyon keményen bánta. De még ha voltak is kanyarok az életében, meg volt győződve arról, hogy én vagyok az Isten kedvence. És igaza volt, tudjátok? Igaza volt. Mert te is az Isten kedvence vagy, meg te is, meg te is, meg te is, meg te is, és mindenkinek a nevét mondhatnám, hogy mindannyian az Isten kedvencei vagyunk. Mert Isten a mindenható, akinek van elég szeretete, hogy mindenkit a kedvenceként kezeljen. Mindannyian azt élhetjük át, hogy engem szeret. A legjobban. Igen, igazad van. Jó neked. Engem is a legjobban szeret. És nézzétek, hogy ez a Dávid mit ír. Egymás után két igét fogok olvasni. 25. Zsoltár 17. vers. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. 31. Zsoltár 8. vers. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. A király, az Isten kedvence, akit Isten vitt előre, mint kést a vajban, akire egészen a jelenések könyvéig folyamatosan hivatkozik a Biblia, azt mondja Istennek, hogy szorong a lelkem. És azt hiszem, hogy ezzel meg is érkeztünk önmagunkhoz. Szorongóak vagyunk, szorong a lelkünk, tele vagyunk szorongással, kétséggel, hitetlenséggel, félelemmel, igaz? Egy csomó mindenben. De nem kell, hogy állarcot vegyél fel, hanem legyél az Isten kedvence, és ne maradj le arról a csodáról, akivé Isten teremtett. Miért? Legutolsó igeversünk mára. Róma 5:8. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Lehetsz Isten előtt az, aki vagy. Lehetsz Isten előtt az, akivé teremtett. Bukdácsolsz, botladozol, vagy nagyon súlyos, komoly bűnökbe mész bele? Akkor sem kell állarcot fölvenned. Akkor sem kell takargatnod magadat. Miért? Azért, mert Isten úgy mentett meg téged, hogy tudta, hogy ezek jönni fognak. Nehogy azt gondold, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt, vagy a világ teremtésekor, amikor már kigondolta, hogy a te megváltásodra lesz szükség, nehogy azt gondolt, hogy elkerülte a figyelmét, hogy 2021-ben Pafkó Tomi majd vétkezni fog ellene. Dehogy is! Úgy vállalta Jézus a halált, hogy tudta, hogy újra és újra bűnöket fogsz elkövetni, és a bűn az fáj neki, oké? Fáj Istennek a bűn. És így is vállalta, érted. Úgyhogy ezért nincs értelme magadat takargatni. Mert amikor valakik elkezdték magukat takargatni, és nem jöttek őszintén Isten elé, hanem megmaradtak azok mögött, amiket takarul használtak, abba belebukott a világ. Igaz? Amikor Ádám és Éva nem mondták azt Istennek, hogy bocsánat, nem lehetne ezt valahogy visszacsinálni, hanem megmaradtak a fügefa levelek mögött, akkor rájuk ragadt a maszk, és ezért vagyunk mi ma itt. Úgyhogy hajrá őszintén Isten előtt, legyél te az Isten kedvence, akinek nincs szüksége arra, hogy takargassa magát. Amen. Nézzünk három kérdést a hétköznapokhoz, és aztán dicsérni fogjuk Istent, és így készülünk az úrvacsorai közösségre. Mely helyzetek azok, amelyekben a leginkább igényled, hogy felvedd a maszkodat? Mik azok a pszichés szükségek, amiket a maszkkal akarsz betölteni? Számodra melyik állarcodat a legnehezebb levenni, és miért? Melyik az, ami leginkább odaragadt az arcodhoz? És végül, te milyen helyzetekben vagy milyen helyzetekben vagy hajlamos belesodródni a képmutatásba? hát ezeken gondolkodjunk, és most már lehetőségünk van házi csoportokban is gondolkodni ezeken a kérdéseken. Gyertek, álljunk fel, és dicsérjük az Urat!